Vallló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Dr. Dukkon Ágnes irodalomtudóssal, professzor emeritával, az MTA doktorával Éger Veronika beszélget. A beszélgetés folytatása második része következik.
Budapesten elkezdődött az felsőoktatási oktatói pályád mellett a tudományos munkásságod bontakozása, illetve hát az már Szegeden elkezdődött, de egyre komolyabb feladatok találtak meg, jöttek egymás után a cikkek, kiadványok, és eljutottál a tanszékvezetői pozícióig is. Oktatásszervezésben is ilyen formán komoly érdemeid voltak, és ahogy így átnéztem, hogy milyen szakterületeket öleltek fel a te kutatásaid, hát itt három fő csapást láttam, a régi magyar irodalmat, a komparatisztikát, tehát összehasonlító irodalomtudományt, és az orosz irodalmat, különösképpen a 19. századi orosz irodalmat, amitől megint elálmélkodtam, hogy ugye a régi magyar irodalmat, és az orosz irodalmat, és az orosz irodalomnak ezt a hallatlanul gazdag és terjedelmes műveket felsorakoztató időszakát ilyen szinten átlátni, ismerni, népszerűsíteni hallatlanul nagy feladat és nagy munkásság ez az egész. Ha meg kéne valakit nevezni a régi magyar irodalomból, egy alkotót kiragadni, ami mindig nehéz, tudom, és az orosz irodalomból is egyet, akik a legközelebb állnak a szívedhez, és a legfontosabbak számodra, kik lennének?
Igen, hát a régi magyar irodalomból könnyebben meg tudom mondani, mert ugye Tótfalusi Kismiklós, más verzióban Miss Tótfalusi Kismiklós, ugye a régi vita ez, hogy többféleképpen használta ő is a nevét, hogy akkor mi mit használjunk. Hát én a Tótfalusi Kismiklósra tudnék úgy rámutatni. Hát ebből írtam a szakdolgozatom, és ebből lett az úgynevezett kisdoktori, vagy egyetemi doktori disszertációm. Az ő személyiségébe maga az egész figura ragadott engem meg. Ugye hát ő nyomdászattörténeti szempontból egy világklasszis. Ugye ezt most itt nem akarom hosszadalmasan tárgyalni. Én az ő irodalmi munkáival foglalkoztam, tehát a Mentség című apológiája, ami eléggé egy tragikus sorsnak a tükröződése ez a mű, mert Hollandiából a siker csúcsáról hazajön, hogy föllendítse Kolozsvárot, és egyáltalán azon keresztül a magyar nyomdászatot, és ilyen kicsinyes, provinciális, irigykedő közeg fogadta, borzasztó sok félreértés, és hát 10 év alatt sikeresen tönkretették ugye szegény Tótfalusit, hogy 1702-ben 52 éves korában meghalt, hát szélütést kapott, az meghalt. Na most a sorsa ilyen tragikusan alakult emiatt, hogy az ő áldozatát, tehát ő attól döbbent meg az fájt neki a legjobban, hogy ő áldozatot akar a haza oltárára letenni, és azt nem is értik a környezetébe, hogy az mi akar lenni, tehát hogy ennyire ilyen értetlenül is, és hát kicsinyesen gonoszul ott fogadták, anyagilag is nagyon pórul járt ezzel a váltással, és a mentségében találtam én akkor egy mondatot, ami úgy szíven ütött, hogy Nehémiás profétára hivatkozva mondja, hogy az Isten abban szokta az embert meglátogatni a leginkább, amit szíve szerint a legjobban magáénak vallana. Tehát a Tótfalusi szíve szerint ezt a haza iránti elkötelezettséget vagy áldozatot tartotta magának a legnagyobb javának, és az Isten itt látogatta őt meg. Egy nagyon mélyen hívő, megrendítően, szépen hívő ember volt. Tehát ezt az istenességét, az Istenhez kapcsolódását nem veszítette el még akkor se, amikor egyébként emberileg nagyon összezavarták az életét, és ez a Nehémiásra való hivatkozás nekem is szólt, mert én folyton a magyar szakomat akartam vinni, és nem az orosz, én nem akartam igazából orosz kutatóvá, meg orosz nyelvtanárá lenni, és akkor soha nem sikerült magyaros állásba, mindig az orosz szakom jött, amikor választani kellett, fölülírta a magyaros vágyaimat, és akkor ez a Nehémiásra hivatkozó mondat azt mondta, hogy jó, akkor valószínű én nekem is engedelmeskednem kell, és arra kell mennem, amerre út nyílik. És így volt Dosztojevszki.
Elébe mentél a válaszoddal az én kérdésemnek, mert pont ezt szerettem volna kérdezni, hogy miért ütött ennyire szíven Tótfalusi Kis Miklósnak ez a mondata, és hozzátéve azt, hogy volt az életedben hasonló, ezt megválaszoltad. Nagyon, nagyon szépen még mielőtt megkérdezhettem volna. És akkor Dosztojevszki. Tehát ő az, ezek szerint, aki a 19. századi orosz irodalomból, akit kiemelnél, mint a számodra igen. legfontosabbat. Ha ezt röviden elmondanád, miért ő?
Igen, hát valószínűleg megint azért, mert ő jött elém, és nem én választottam őt, hanem ő választott engem, és van ilyen, én Ady Endrénél olvastam ilyen sorokat, most már csak ilyen nagyon szabadon tudom idézni, hogy mindaz a könyv, ami kellett, hogy megtaláljon engem, az megtalált. Valamelyik ilyen prózai írás a cikkében, és ez is egy, akkor, mikor a Dosztojevszki megtalált engem, akkor tájt ez az Ady idézet, motoszkált bennem, és akkor úgy megnyugodtam, hogy akkor mindig az a jó, megtalált, akkor nekem el van ez rendezve, akkor én már itt nagyobb hibát talán nem követek el. És Dosztojevszkiben megint, tehát nyilván az ember a saját életébe belenyúló dolgoktól vezet tették, ez az igazság. Én legalábbis, hogy nem én akartam bármit is a Dosztojevszkijel csinálni, én rám csak rám bízták, hogy tanítsam, mert az a főnököm, aki először hát ugye az orosz tanszéken dolgozott, ő nem annyira szerette Dosztojevszkit, vagy neki nem állt annyira készhez, és örült, hogy na van itt egy fiatal, aki szereti, és hát akkor tartsam én az évfolyam előadásokat. És akkor ugye egyből kettő lesz, és így tovább. És bizony a Dosztojevszki művekben megint ugyanazokkal a nagyon mély metafizikai problémákkal találkoztam, ami tulajdonképpen már a Tótfalusi mentsége kapcsán is fölmerült, hogy nekem szól személyesen. Megtaláltam, vagy nem tudom én, följöttek a műből, a művekből, az életművből azok a problémák, amelyek az enyémek is voltak, vagy engem is vezettek. Tulajdonképpen ezért maradt meg, bár én az egész 19. század, meg egyáltalán az orosz irodalmat nagyon szeretem, nehéz így rangsorolni, csak ugye a Dosztojevszki az megfogott engem.
Ági, mindkettejüknél, Tótfalusi Kis Miklósnál és Dosztojevszkinél is nagyon hangsúlyos helyen van, nagyon fontos szerepet tölt be a Biblia, az evangéliumi üzenet. Tótfalusi Kis Miklós nyomtatta, kiadta a Bibliát. Dosztojevszki egész életművét átitatja. A te életedben milyen szerepet játszott és játszik a Biblia, és mi az a választott idézet, amit hoztál?
Igen, a Bibliát is szerencsére nagyon korán készhez kaptam, mert hát szerettem olvasni, de azért egy ilyen szerény paraszti családban nincs nagy könyvtár, hamar végére lehetett érni, meg az iskolai könyvtárnak is, és emlékszem, nyúztam anyukámat, hogy hát adjon valamit, vagy nem tudom, mit csináljak, nem, nincs már olvasni való. És akkor odaadta az új szövetséget, az ő konfirmációi ajándékát, és akkor úgy, hát amennyire 11-12-13 évesen, de mindig ott volt, olvastam, sőt, az anyu nagybátyjától ránk maradt egy teljes biblia, tehát az Ószövetség, Új Szövetség, teljes szentírás, egy jó, agyonolvasott, saláta ává olvasott példány, és akkor hát abba is belekóstoltam, és ugye az ember először még gyerekként sokat nem ért, de hittanórán elég sokat tanult. Tehát a református hittan az kemény volt, 6 éven át jártam, és hát ugye konfirmációnál jól fel kellett mondani, sok bibliai témát meg kellett tanulni, jó módszerrel megtanították. Tehát ugye volt egy ilyen gyerekkorból hozott, és aztán diákkoromba, felnőtt koromba ugye jött ez a kamaszkori vagy a fiatalkori lázadás, az okoskodás, hogy a materializmus meg az ateizmus az fölülírja ezt, aztán az összeomlott, vagy hogy mondjam, hamar kiderült, hogy hát azzal nem messze jut az ember, és ott abban a vákumban, vagy ebbe a válság időszakban, mert ez pár évig azért eltartott, keresgéltem.
Egyetemista korodban?
Bizony, igen, és voltak segítők, szóval mindig kaptam azért jeleket, meg megtámogatást, vagy hogy mondjam, egyfajta útra való odaigazítást. Hát itt Barsi Balást említhetem, aki csoporttársam volt, ferences, szerzetes.
Bizony, a világ.
Bizony, és tőle így irodalmat is kaptam, tehát meg a beszélgetés. Hogy
és ez aztán az igazi ökumenizmus.
Az, igen. És én nagyon meghatottam, vagy úgy tetszett az nekem, hogy ő úgy mindig olyan kedvesen mosolyogva mondta, hogy hát, hogy az igazából mellékes, hogy ő mondjuk egy katolikus szerzetes, én meg hát egy kereső református, mert hát református alapú, de hát mondom, pont az az időszak volt az, hogy gyerek már nem, gyerekhit már nem, felnőtt meg még nem, akkor most mi legyen. És ez nagyon sokat segített, hogy így a Balázzsal ugye el lehetett beszélgetni sok mindenről, és úgy szemlélni lehetett, hogy ő hogy csinálja az életét, vagy olyan derűs, meg nyugodt, meg mit tudom én. Azért én vittem magammal, a kollégiumban ott volt nálam a Bibliám, tehát a teljes Biblia, tehát én olvastam, és ez ami egy ilyen útmutató, meg kapaszkodó volt, a János Evangélium 13. rész 34. vers a Jézus főpapi imájából, hogy új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek. Amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. És hát ez volt az, amiben mindig bele lehetett kapaszkodni. Egyrészt tükröt tartott, hogy hát képes vagyok, én tudom én szeretni a fele barátomat, meg tudok bocsátani neki. És aztán meg is nyugtatott, hogy Jézus azt mondja, hogy ahogy én titeket szerettelek. Tehát, hogy van egy minta, egy szeretett minta, és a hétköznapok időnként úgy le is nyomják az embert, meg magától is mondjuk lehajlik a feje, de ezért föl lehet emelni, és lehet kire nézni. Ezt tudnám mondani, és ez hívja elő aztán a többi szeretet igét is, mert azért az evangéliumokban is, meg az apostoli levelekben is van egy pár, amelyek erre rímelnek nekem.
Ez az, ahogy én szerettelek titeket, vagy szeretlek titeket, ez hatalmas követelményt támaszt az emberrel szemben. Ugye ő Isten fiaként, ahogy szeretett, ezt csak az ő kegyelméből közelíteni tudjuk, de elérni soha nem tudjuk. Tehát egy olyan mérce, ami felé törekszünk, de hogy úgy szeretni, ahogy ő szeretett, embernek maradéktalanul soha nem fog sikerülni. Nehézségeket ezzel kapcsolatban föl tudsz idézni? Személyes emlékként.
Igen, ugyanis a konfrontációk, tehát hogy az ember egy munkahelyen van, meg akár milyen körülményekben, mindig előadódik az, hogy valakivel valamiért nem tudunk jól kijönni. És akkor ki a hibás? Nagyon nagy csábítás az, hogy az ember mindig a másikat tartja hibásnak, és saját magát igazoltnak látja, és nekem is egy-két esetben így a főnökeimmel volt ilyen, hogy olyasmit várnak el, amit én ugye nem tudok nyújtani, de én meg nem tudom ezt úgy kommunikálni, hogy teljesen szelíden, tehát én is indulatosan reagáltam ilyen dolgokra, és akkor mindig utána rossz volt, mert ugye ez a rossz érzés, hogy én XY-nal itt háborúságban vagyok, hogy vagyok akkor keresztény, vagy Jézus követője. Aztán azért ezek idővel nyilván ugye elsimulnak, vagy valahol az élet túlmegy rajtuk, és akkor szóval ezt megtanultam, hogy nagyon akár minden nap az embernek ezt el kéne magába mondani, mert úgyse tudunk tökéletesek lenni, mert mi nem vagyunk Isten emberek, de az Isten ember itt van előttünk. Tehát ha ő előttem van, meg vezet, meg ha előtte szégyellem magam, mert én nem úgy viselkedtem, vagy én vagyok indulatos, vagy türelmetlen, vagy nem tudom én, igazságtalan, mert annyi minden tud lenni, akkor is talán az egy ilyen gyógyítóként hat, hogy megbántam, vagy legközelebb megpróbálom finomítani a dolgot. És ez az örökké a tökéletességre törekvés, bár tudjuk, hogy úgy se érjük úgy el, de hát nem is, mert mi emberek vagyunk. Na de hát van egy szószólónk.
Ági, még nagyon sok mindenről beszélgethetnénk, de itt végezetül most már azt kell, hogy tőled megkérdezzem, hogy innen, erről a helyről mit üzennél a jelenlegi tanítványaidnak, akik még vannak, mert óraadóként és egyéb keretek között is folytatod ezt a nagyon mélyen átélt hivatást, oktatói hivatásodat. Tehát mit üzennél a jelenlegi és a volt tanítványaidnak? Milyen útravalót adnál nekik?
Igen. Hát igazából egyrészt ezt az egyik fő parancsot, ezt a szeretetre való készséget, ezt mindenképpen, mert ugye ha ez megvan, akkor minden más nehézség könnyebben elviselhető. Tehát a legnagyobb átok az emberi életben az, amikor nem tud szeretni, elfogy, kihullik belőle ez a készség. Ugye ez a, még bocsánat, de ezt az evangéliumból hadd mondjam ezt erre vonatkozó megfogalmazást Péter apostol első leveléből, hogy mindenek előtt pedig legyetek hajlandók az egymás iránti szeretetre, mert a szeretet sok vétket elfedez. Tehát ez a hajlandó, hogy az ember legyen hajlandó, mert ennek még gyakorlati értelme is van, hogy sok vétket elfedez, és én hozzátenném, és sok sebet begyógyít. Ez egy ilyen alap dolog, és hát aztán üzenném azt, hogy legyenek mindig bizakodóak az élettel szemben, mert az élet iránt, mert ugye mindig az van, hogy a világ az sose volt jobb, meg jó, a világ olyan, amilyen. És ne féljenek, ne rettenjenek meg a rossz látásától. Ugye nagyon sok rosszat látunk, rosszat hallunk, és vannak tendenciózus ijesztgetők is, meg ezt a rossz perspektívát. Hát a fölnagyítók, nem szabad ettől megrettenni, mert nem ez a végső szó. A végső szó e fölött van, e mögött. A Babics idézett, hogy a felfők felett mindig kék az ég. Hát legyen inkább ez.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, hogy gondolataidat megosztottad a Mária Rádió hallgatóival, és külön köszönöm ezt a szép útravalót.
Dr. Dukkon Ágnes irodalomtudóssal, professzor emeritával, az MTA doktorával, Éger Veronika beszélgetett.